Hegedűs Huba gyógypedagógus tanár a vendégem, köszöntelek itt a stúdióban, köszönöm szépen, hogy el tudtál jönni hozzánk. Gyógypedagógus vagy, és egy fiatal ember vagy. Azért a köztudatban az van, hogy a szociális ágazatban, meg mondjuk a közoktatásban, a hivatali életben azért többségében nőuralom van, lehet ezt mondani. Egy hozzád hasonló fiatal ember miért választja ezt a pályát, egy gyógypedagógiai szakot? Úgy tudom, két szakot is elvégeztél.
Hát azt, hogy férfiak milyen számban vannak reprezentálva ezen a pályán, az tényleg egy külön tanulmányt is megérne. Volt erről szó még annó az alapképzés során, próbálkoztunk egy ilyen kutatást végigvinni a hallgatók körében. A legelső emlékem így a Bárciról, még a dékáni készfogó során volt egy...
Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karról beszélünk.
Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karról. Akkori volt dékán asszonyunk, Szabó Ákosné, dr. Kati néni volt egy ilyen kis humoros a dékáni készfogó végén. Nagyon örült neki, hogy ennyi fiatal férfivel tudott kezet fogni, ez az annyi, ez konkrétan 6 darab volt.
Uh-huh. Amennyiből?
A 280 nappal is a hallgatóból. Nem túl nagy a lefedettsége a férfiak körében ennek a pályának, illetve nagyon kevés az, aki a pályán is marad a képzés elvégezte után. Ha csak abból indulok ki, hogy Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karnak hívják az ELTE képző központját, tehát egy férfiről kapta a nevét, tehát rendkívül sok olyan nagy szaktekintély volt a magyar gyógypedagógiában, aki férfi volt a hölgyek mellett. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert eddig munkatapasztalatok alapján nem dolgoztam olyan helyen, ahol csak hölgyekkel kellett.
Tehát ez hány éve van, ez a munkatapasztalat?
Ez a munkatapasztalat, ez idestova 6 éve.
Idestova 6, ez jó.
6 éve. Uh-huh. Budapesten dolgoztam a 3. kerületben, miután megkaptam a diplomámat. Ott is voltak rajtam kívül szép számban férfi emberek, és szerencsére itt a Szombathelyi Aranyhíd egyműben, ahol jelen pillanatban dolgozom, itt is szép számmal vagyunk a tantestületben.
Egy átlag ember, és most mondjuk magamra gondolok, inkább sajnálkozik, vagy nem is jó szó, talán szánalom, hogy azt érez, ha például egy mozgássérült el, vagy érte meg akadályozottal van dolga. Persze, hogy nem erre van szükség, ez nem kérdés, de milyen személyiségű ember is tud mondjuk fejleszteni, vagy foglalkozni sérültekkel, vagy főleg sérült gyerekekkel?
Hát igazából, amikor belecsöppenek például egy társaságban, ahol előkerül az, hogy ki mivel foglalkozik, két reakció szokott elhangzani általában, miután megtudják, hogy gyógypedagógus vagyok. Az első, ez tényleg ez a sajnálat. Nem irántam elsősorban, hanem a gyerekek iránt. Ez igazából nem nagy meglepetés szerintem, tehát ha belegondol az ember, ez a dihotom gondolkodás, amiben élünk, tehát ez a vagy-vagy, nem látunk szürkét a fekete és a fehér között, csak annyit látunk, hogy vagy épp, vagy beteg, vagy jó, vagy rossz, tehát köztes átmenetet nem látunk. Igazából az, hogy milyen személyiség kell ennek az átlépéséhez, hogy ne a szánalom legyen az a vezérfonal, amit ugye az ember a munkája során két kézben tart, hanem valami más adjon neki motivációt. Csak annyit tudok rám mondani, tehát maga a gyógypedagógus az az ember, aki azt az ismeretlen határvonalat átlépi, ami az épp és a fogyatékos között van. Nyilván egy ilyen közvetítő szellem kell ennek az egésznek. Tehát elsősorban az az érzelmi odafordulás az egésznek az alapja szerintem.
Illetve hát gondolom én a háttérinformációk meg kell, hogy érteni kell, hogy ott mi történik. Így a mögöttes ismeretnek meg kell lenni, hogy mondjuk az a jelenség, azt mi okozza, és akkor hogy tudom azt a megfelelő gyakorlatok ismeretével segíteni, elhárítani, földolgozni, más irányba terelni, hogy ez, ami az átlagemennél hiányzik teljes egészében.
Így van, én ezért örülök neki, hogy te tényleg Magyarország legjobb gyógypedagógus képző helyén, egyetemén szereztem a szakképesítéseimet.
Ezek mik is pontosan?
Az alapvégzettségem, illetve az alapdiplomám az tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak szakirányos gyógypedagógus. Ezen kívül van még egy terápia szakirányos mesterdiplomám is ugyanúgy a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karról. Maga mind a gyógypedagógia, ha egy kicsit így összemosom a kérdésedet a képzéssel is, tehát a gyógypedagógia, mint tudományág, egy elég komplex, egyvelege, nagyon-nagyon sok határtudomány alakítja a legújabb ismereteivel. Csúnya szakszóval multidisziplináris embertudománynak neveztük mi ezt még annó a képzés során.
Ez még fejlődik most is?
Folyamatosan fejlődik, és ha csak abból indulok ki, hogy ennek a kulcsfogalma, ugye a gyógypedagógia kulcsfogalma nem más, mint a fogyatékosság. A fogyatékosságnak sincsen jelen pillanatban sem egy olyan definíciója, ami minden nézőpontot, minden szempontot, minden kritériumnak teljességében eleget tudna tenni. ennek lehetnek biológiai alapjai, pszichológiai alapjai, a szociális alapokról nem szabad megfeledkezni, mert talán a 21. században jutottunk el odáig igazán, hogy kezdjük igazából a társadalom szerepét is felfogni abban a helyzetben, illetve abban a kérdéskörben, hogy fogyatékosság, és egyre több hangsúlyt is kap a társadalom szerepe.
Felerősíti adott esetben? Mondjuk egy hátrányos szociális helyzet, vagy egy...
Felerősítheti persze. Ugye az ember alapjáraton, igen, lát egy mozgáskorlátozottat, egy értelmileg akadályozott embert, és a legelső benyomása az a betegség szerep. Ez igazából az ép és a beteg, a normális és az abnormális diotómia mentén való gondolkodásnak az eredménye. De hogyha azt mondom, hogy egy mozgássérült ember fogyatékos a saját állapotából kiindulva, viszont hogyha megteremtjük neki azt a környezetet, amiben részt tud venni a társadalmi életben, amit participációnak hívunk, akkor abban a jellegében nem fogyatékos, hiszen részt tud venni egy minimális környezeti átalakításnak köszönhetően. Igazából ez a szociális dimenziója a fogyatékosságnak, amikor nem csak a biológiai, tehát az elváltozás szerepét, a károsodás mértékét vesszük figyelembe, hanem magát azt is, hogy a társadalom hogyan befolyásolja ezt a szerepet. Tehát ilyenkor, tehát maga a fogyatékosság, mint fogalom nem abszolút, hanem szituatív.
Egy úgy felszerelt lakásban, egy akadálymentesített lakásban adott esetben ugyanazokat a hétköznapi dolgokat mondjuk el tudja végezni önállóan akár egy mozgássérült is. Lehet olyan helyzetet teremteni, amikor eltűnnek ezek a különbségek.
Igen.
Ha a funkciát tekintjük annak, hogy egy ember mit szeretne vagy képes elvégezni, tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy a fogyatékkal élő is teljes értékű, ez most dupla idézőjelben, teljes értékű módon tudjon viselkedni, vagy megélni a saját életét.
Így van, hát a gyógypedagógiának is, illetve a gyógypedagógiai fejlesztésnek is ez a távlati célja, hogy önmagát nélkülözni tudja. Tehát egy gyógypedagógusnak nem az a feladata, nem csupán az a feladata, hogy hétköznapi értelemben, ugye nyilván mindenki az iskolai tevékenységekre gondol ilyenkor. Nem csak az alapkulturális eszközök, tehát az írás, olvasás, számolási készség elsajátítása a cél, hanem olyan tudást, olyan készségeket fejlesztünk a gyerekeknél elsősorban, amik majd a későbbi életszakaszokban, a felnőtt korban az önálló életvezetést lehetővé tudják tenni. Ez a távlati cél. Tényleg egy nagyon kevés környezeti átalakítással akadálymentesített épületek, középületek, ugye ez az egyetemes tervezésnek az alapja, tehát a hozzáférhetőség meg legyen mindenkinek, de akár, ha nem csak a mozgáskorlátozottakból indulunk ki, egy értelmileg akadályozott személy is képes önálló életvezetésre, tehát maga az, hogy valaki egy diagnosztikus eljárással kevesebb intelligencia hányadossal rendelkezik, mint az ép, illetve a normál övezetbe tartozók, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő képtelen ellátni önmagát, sőt, rendkívül sokszor találkozik az ember olyan meglepetésekkel, hogy mennyire képes az ember kompenzálni bizonyos hiányosságait. Tehát azok a praktikus készségek, amik szükségesek ahhoz, hogy egy ember el tudja látni önmagát, saját adottságaihoz mérten egy önálló életet tudjon élni, az bennük is megvan. Maga a folyamat igazából az, ami időigényes, ezért is fontos, hogy a korai kezdet. Tehát egy fejlesztő munka akkor tud igazán hasznos lenni, és igazán megalapozni azt az elvárást, illetve azt a célt, amit ugye szolgál, hogy a minél korábban kezdjük el, minél kisebb életkorban, ugye ezért kap nagyon nagy hangsúlyt a korai fejlesztés most. A távlati cél pedig tényleg az, hogy ő egyedül képes legyen egy csekket feladni, egyedül képes legyen elvégezni egy nagy bevásárlást, egyedül el tudja készíteni magának azt az ételt, amit például mindenki egy ilyen teljesen bagatell dolognak tart, viszont ez rendkívül fontos és nélkülözhetetlen is egy jól megtervezett és folyamatos fejlesztő munka.
Illetve ide illeszkedik még talán az is, hogy egyre több csökkent munkaképességűeket foglalkoztató kisebb cégről, nagyobb cégről lehet hallani, akik azért folyamatosan megadják azt a lehetőséget, hogy valaki már úgy is teljesítékűnek érezze magát, hogy ő munkát végez és hasznos dolgot állít elő adott esetben, vagy pénzt keres. Ugye ez is alapvető, hogy valaki boldogulni tudjon a hétköznapokban. Említetted ezt a két fogalmat, hogy tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott. Alapvető különbségeket mondjál nekem, légy szíves, mert ha az utcán valaki szemben, és ezt megkérdezem tőle, akkor nem fogja tudni.
Igazából az alapvető különbség a két kategória között. ezt hangsúlyozni kell, hogy tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott, tehát ez elsősorban az oktatási nevelési környezetben helyezett fogalmakról van szó. Rendkívül széles, rendkívül heterogén mind a két kategória. Ha a pszichológiai értelmezést veszem elsősorban kézbe, akkor ez az intelligencia hányados alapján való differenciálódása magának az értelmi fogyatékosságnak. Tehát a tanulásban akadályozott tanulók egyik csoportja az enyhe értelmi fogyatékosok, a tanulásban akadályozottság másik csoportja pedig az iskolai, általános iskolai nehezen tanuló gyermekek alkotják. Az értelmileg akadályozottak pedig a középsúlyos értelmi fogyatékosok, súlyos értelmi fogyatékosok, illetve az igen súlyos értelmi fogyatékosok.
Az Aranyhíd egymit már említetted. Az Aranyhidat azt jelenti, hogy mindenki megjegyzi szerintem elsőre. Mit érdemes tudni erről az intézményről?
Hát maga az egymi kifejezés, ugye ez az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, több célú intézményként a közoktatási rendszerben igazából egyrészt enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral diagnosztizált, mozgássérült, illetve egyéb más szenzoros fogyatékossággal rendelkező tanulók óvodai, általános iskolai és szakiskolai nevelését végzi az Aranyhíd egymi.
Ez azért elég tág, vagy sokrétű, meg nagyobb paletta. Van mégis valami specialitás ezen belül?
Specialitás nagyon-nagyon sok van, tehát ha csak az általános iskolai tagozatot nézem, nem úgy kell elképzelni a mi iskolánkat, hogy 1-től 8-ig van A és B osztály. Különböző tagozatok vannak iskolán belül. A fejlesztő tagozat foglalkozik a középsős, illetve az értelmileg akadályozott tanulók fejlesztésével és oktatásával, illetve van az úgynevezett tanulásban akadályozott tagozat, ahol az enyhe értelmi fogyatékos tanulók tanulnak. A saját kerettanterv szerint az iskola hangulat az természetesen ugyanolyan, mint egyéb iskolái, tehát ugyanúgy tanulnak a gyerekek magyar nyelvtantól, földrajzon át történelmig mindent. Nyilván az ő adottságaikhoz, illetve az ő igényeikhez igazítva minden tananyagot. Én a szakiskolai tagozatban dolgozok. Ha próbálom a köznevelésben megfeleltetni, akkor ez a középiskolai évfolyamoknak felel meg. Annyi specialitása van a szakiskolánknak, hogy nem 4 éves a képzés, vagy 5, ami egy épp normál középiskolában vagy gimnáziumban lenne, hanem 3. Ez pedig úgy néz ki, hogy van egy 9. előkészítő tagozat, ahova 8. osztály után kerülnek be a tanulóink. Ebben az évfolyamban dől el igazából, hogy az utolsó 2 évet milyen szakmán fogják folytatni a tanulmányaikat. Jelen pillanatban az Aranyhíd egymiben asztalosipari összeszerelők tanulnak, gyorspékségi sütőipari munkások. A tavalyi év folyamban voltak virágkötőink, családellátóink vannak még, illetve tavaly végzett az első szobafestő osztályunk is. Igazából annyi a specialitása magának a szakiskolának, hogy az előkészítő utáni 2 év, maga a szakmai tanulmányokra a 2 év, az úgy néz ki, hogy 3 napot tanműhelyben vannak gyakorlaton a gyerekek.
Partner cégeknél?
Partneriskoláknál.
Partneriskoláknál.
Mondanám, így van. Ez a 3 partneriskola az elsősorban a Herman Otto, ahova a parkgondozóink jártak, illetve a virágkötőink. Az asztalos ipari összeszerelők a Hefele faipari tanműhelyébe járnak, illetve a gyorspékségi sütőipari munkásaink pedig a Hevesi tanműhelyében végzik a heti 3 napos gyakorlatukat. Ezután pedig 2 napot bent vannak nálunk, ahol a közismereti tantárgyakat tanulják ugyanolyan óraszámban.
Jelenti ez azt, hogy ők el is fognak tudni helyezkedni ezekkel a szakmákkal, vagy nehézségeik vannak? Sok példát ismersz, amikor mondjuk egy nálatok tanult virágkötő, vagy akár egy pékségben tanuló fiatal, aztán később abból tudott megélni, amit nálatok tanult?
Nagyon nagy szerencse kell hozzá. Most akkor ezt mondom szépen halkan. Sikersztori vannak, szerencsére vannak. Például Szombathelyen van olyan virágüzlet például, ahol nálunk tanult virágkötő, maga az üzletvezető is. Nyilván ehhez kell egy jól megfelelő szülői támogatás is, illetve egy háttér, egy biztos háttér ehhez, de szerencsére vannak ilyenek. Az elhelyezkedés, tehát maga az utánkövetés, az egy nagy hiányossága szerintem még mindig a rendszernek. Ez nem csak a mi esetünkben, de mondhatom azt, hogy ilyen fővárosi tapasztalatokból adódóan ott is ugyanúgy.
Kinek lenne ez a feladata a te elképzelésed szerint? Hogy lehetne ezt megoldani?
Elsősorban a gyerekek el tudnak szakmaszerzés után helyezkedni, az általában valamilyen védett munkahely. Maga az, hogy el is tudnak-e helyezkedni, az nagyban függ azért attól, attól a szociális környezettől, ahonnan ők jönnek.
Tehát, hogy van-e családi segítség?
Van-e családi segítség, van egyáltalán olyan, akarat lehet hozzá.
Aha, még ez is.
Tehát a motiváció azért ebben a szempontból sem egy elfelejthető, illetve egy nem kihagyható tervezési szempont. Tehát a lemorzsolódás azért szakmaszerzés után is elég nagy, és lenne rajta mit javítani. Természetesen próbálkozunk folyamatosan saját kútfőből kitalálni olyan programokat, amivel esetleg így segíteni tudunk a tanulóknak a mára nagybetűs munkába álláshoz. Ez a kollégáknak az elmúlt évekből való tapasztalata alapján van már egy nagyon szépen kiépült hálózat, ahol a gyerekek el tudnak helyezkedni és dolgozni tudnak, de nagyon-nagyon sok ismeretlen van.
Ez jelenti az iskolán kívüli civil életben a legnagyobb nehézséget? Az elhelyezkedés, a munkavállalás, vagy vannak egyéb területek?
Hát a munkába álláson kívül nyilván, ami igazából egy épp embernek fel sem tűnik, már magától érthetődő. Családalapítás.
És az ismerkedés, mondjuk, ami ezt megelőzi. Azért az sem lehet egyszerű.
Hát nem, és akkor beletapintottál szerintem abba, amiben küzdünk mi is. A szociális háttér azért nagyon-nagyon sok mindenben meghatározza a gyerekek jövőjét, és általában ez az egyik olyan sarkalatos pont, amikor így rájövünk arra, hogy kellünk nekik, és szükség van arra a munkára, amit elvégzünk, viszont azt, ami otthon zajlik, abban sajnos nem tudunk belenyúlni. A hajlandóság nagyon-nagyon sok szülő esetében megvan, hogy a gyerek esetében annak ellenére, hogy rendelkezik egy szakértői véleményben foglalt diagnózissal, jobb legyen neki, vannak olyan szülők tényleg, akik erőn felül teljesítenek ilyen szempontból, akadnak azért a munkába álláson kívül még nehézségek.
A háttér, a családi háttér, a szociális háttér, ez mennyire reprezentatív? Tehát van mondjuk minden társadalmi rétegből, vagy nagyobb részt mondjuk a nagycsaládosok közül kerülnek ki, vagy a nevelőszülős közegből kerülnek ki hozzátok a gyerekek, ugye egyébként más iskolákban?
Igazából csak így a tapasztalatokból indulok ki, maga a fogyatékosság nem válogat, tehát bármilyen társadalmi rétegben, bármilyen végzettséggel rendelkező pár esetében fennáll a kockázata egy fogyatékos gyerek születésének. Nem igazán mérvadó az, hogy kinek hány diplomája, vagy éppen csak szakmunkás bizonyítványa lenne. Volt szerencsém olyan tanulóval együtt dolgozni, ahol mind a két szülő magasan jegyzett értelmiségi volt. Ennek ellenére a tanuló elég súlyos autizmus-spektrumzavar diagnózist kapott, amellett, hogy középsúlyos értelmi fogyatékos diagnózisa is volt. Értelmiségi szülők esetén is vannak nálunk gyerekek, nyilván, hogy a szegényebb rétegből is akadnak, illetve átível az egész társadalomban ez az egész jelenleg.
Mennyire aktív vagy intenzív a kapcsolatotok a szülőkkel? Ők hogy élik meg egyébként azt, hogy mondjuk, akár mondtad ezt a két magasan kvalifikált szülőt, hogy abban a körben, ahol ők megfordulnak, nem biztos, hogy ez elfogadott, vagy beismerhető, most nagyon durva kifejezéssel élek, de egy kicsit provokálni is szeretnélek, mert sokszor csak kesztyűs kézzel, meg két ujjal fogunk meg bizonyos témákat Magyarországon, de szerintem itt a közepébe kéne csapni, és elmondani végre őszintén, hogy hogy állnak hozzá azok a szülők, akik érintettek ebben.
Igazán azt, amit mondasz, ez a stigmatizáció önmagában egy gyönyörű szociálpszichológiai fogalom, az előítéletesség. Egy értelmiségi szülőpárnál ez nyilván nagy presztízsveszteség lehet. Az, hogy ehhez a szülő hogyan viszonyul, különböző tanulmányokból elő lehet venni nagyon-nagyon szép kategorizációkat, hogy milyen fajta szülőtípusok léteznek, hogyha fogyatékos gyermek születik esetleg a családban. De nagy általánosságban el lehet mondani, hogy ez gyász folyamat bármelyik család életében. Ugyanazokon a szakaszokon megy végig ilyenkor a szülőpár, általában az édesanya erősebben, illetve erőteljesebben, mint amikor például akukáira elvesztünk egy hozzátartozót, egy közeli hozzátartozót. Tehát már csak az első döbbenet az, amikor várunk egy év gyereket, és ez az épp gyerek az orvos szájából elhangzottak alapján nincs többet, és nem őt kapjuk, akit vártunk. Kapunk ugyan egy kis életet, ami a miénk ugyanúgy, de valamiért más.
Hallottam olyanról, hogy eltitkolták a szülők, igen, hogy mondjuk a két úgynevezett épp gyermekük mellett egy harmadik
előfordul. Nem szeretnénk elvinni szakértőihez, tehát amikor kapunk olyan megkereséseket, hogy hoznának a gyereket, meg kellene nézni, mert, és akkor idézőjelesen valami nem stimmel. Ugye általában vagy a nagyon-nagyon korai életszakaszban szoktak feltűnni ezek a dolgok, tehát elsősorban ugye késett beszéd, késett mozgásfejlődés, Vagy amikor kortárs közösségbe kerül a gyerek óvodába, bölcsödébe esetleg, hogyha a szülő korábban visszamenne dolgozni, nem úgy viselkedik, hogy a többi.
Különbség felerősödik.
Igen, tehát nyilván egy beillesztett kortárs közösségbe, hogy ugyanannyi idős gyerekekkel tölti az egész napot, nyilván, hogy szement szúr néhány olyan viselkedésforma, ami a többi gyerektől nem látható. Elhozzák, megnézzük, van-e valami probléma, van probléma, elmondjuk, hogy hova kellene tovább menni ezzel az egésszel, hogy a gyerek megkapja azokat a segítségeket, amik kellenek neki, illetve szükségesek arra, hogy ezt a különbséget, ami miatt ő különböző a többitől, ezt egy kicsit minimalizálni lehessen. Hiszen tényleg az, hogy például egy egyműbe bekerüljön, egy speciális óvodai csoportba bekerüljön, vagy esetleg a későbbiek során bekerüljön egy védett munkahelyre, ahhoz szükség van arra a diagnózisra, amit ugye a szakértői bizottság állíthat ki. Viszont ha már van róla papírom, azzal már úgy vannak az emberek többsége, hogy hát akkor ezt el kell mondani, az már ott van feketén-fehéren. Nem biztos, hogy a legtöbb szülő, illetve nem biztos, hogy minden szülő, akkor fogalmazok így, bejárja azt a hivatali utat, hogy megkapja azt a papírt, és inkább úgy vannak vele, hogy küzdünk az elemekkel, megpróbáljuk a lehető legtöbb módon kompenzálni ezt a különbséget, ami a gyereknél megfigyelhető. Ilyenkor van az, hogy általában vagy agyonfejlesztik a gyereket, és próbálják ezt a, és akkor most nagyon szakmaiatlanul fogalmaztam, különbséget a lehető legkisebb.
Tehát nem egyre szabott terápiával,
hanem
inkább egy ilyen, ők úgy gondolják, hogy így kell, és azt erőltetik típusú dologgal.
És akkor ebből előjövünk ilyen különböző alternatív terápiák is előfordulhatnak, amiknek semmilyen tudományos, de tényleg a szószoros értelmében semmilyen tudományos alapja nincs, körülbelül igen, de előfordulhat az, amit te is mondtál, amikor a szülő lép terapeuta szerepbe. Viszont ennél nagyobb veszély szülő-gyermek kapcsolatban nagyon nincs, mert magát azt a szülői jelleget fogja elveszíteni, ezt az édesanyja vagy az édesapa. Nem ugyanaz a két szerep.
A normál óvodákban, bölcsödékben mennyire felkészültek egyébként az ott dolgozók, az óvónők, a dadusok arra, hogy kiszűrjék ezt a típusú különbséget, vagy esetleg a maguk eszközeivel segítsék ennek a tompítását, mielőtt még valaki esetleg egy szakértői bizottság elé kerül?
Hát akkor menjünk vissza egy kicsit Ádámhoz és Évához, és akkor a pedagógus képzés nagy hiányosságai például, ha most így a szívére teszi az ember a kezét, az esetek többségében nem tud úgy bemenni egy osztályba egy pedagógus, hogy ne legyen az osztályban egy diszlexiás, egy diszgráfiás, egy diszkalkuliás, egy épp értelmű autista, tehát olyan, hogy homogén osztályközösség, tehát ahol minden gyerek ugyanazokkal a képességekkel rendelkezik, nincs. Tehát a gyerekek, illetve a gyerekcsoportok közti heterogenitást, tehát a különbözőségeket kezelni, pláne úgy, hogy egy sajátos nevelési igényű tanuló is bent van ebbe a tanulócsoportban. Kis százalékban tudják ezt csak kezelni az óvodapedagógusok, illetve, ahogy mondtam is, nagyon kevés helyen vagy nem is jelenik meg a pedagógus képzésben fogyatékosság, illetve gyógypedagógiai alapismeretek például, hogy esetlegesen egy óvodai csoportban mire kell odafigyelni, esetleg egy viselkedészavarnál, egy autizmusnál, egy ADHD-nál például, ami tényleg társas kapcsolatok közben mutatkozik meg elsősorban, illetve kortárs közösségben mutatkozik meg elég markánsan. De például akkor visszautalva az egymire, ugye az egyminek feladata az, hogy utazó gyógypedagógiai hálózatot működtessen, ami pedig azért van, hogy az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyerekeket segítse, illetve az ő számukra előírt fejlesztéseket biztosítsa. A szerencsés a helyzet, akkor az óvodának van egy saját vagy egy utazó gyógypedagógusa, akihez fordulhat az óvodapedagógus ilyen esetben, hogy valamit észrevettem valakinél, és szerintem valami lehet, megnézni, de ilyenkor van az, amikor az ember próbálja a saját szakmaiságát megtartani, hiszen nyilván kérdés nélkül, kérés nélkül nem mész be egy óvodai csoportba. Ha nem keresnek meg, akkor ugye nem tudjuk, hogy mi a probléma, tehát azért a kompetencia határokat azért tartanunk kell így is, úgy is. Az óvodapedagógusnak a saját felelőssége, a saját felkészültsége is szükséges.
Ez óriási felelősség, és nem is biztos, hogy ezt úgy mindenki felismeri, hogy neki ebben mekkora felelőssége lenne. Hiszen azért egy integrált helyzetben, amikor rajta múlik az, hogy kére segítséget, mert ő úgy ítéli meg, ha megvan hozzá az ismerete előzetesen, vagy tartja abban a közegben, és lesz később belőle egy rossz tanuló, aki mondjuk el sem jut odáig, hogy fölmegye valaki, és akkor azt mondja neki, hogy neked másfajta fejlesztésre van szükséged, vagy másfajta oktatásra van szükséged, mert itt csak kínlódsz, elmaradsz, de hogyha megvan az ismeret, és ki tudja szűrni, akkor oda tudja hívni az utazó gyógypedagógust esetleg. Egy szakértőbizottság elé kerülhet adott esetben a gyerek, és oda kerül, a későbbiekben oda irányítják, ahol a leginkább oda tudnak rá figyelni, vagy a személyéhez a leginkább tartozó fejlesztést meg fogja tudni kapni.
Ilyenkor jön elő tényleg az, amit nagyon sokszor mondunk, és tényleg így van, hogy a gyógypedagógiai fejlesztés egyik alapja az a team munka. És ebben a teamben nem csak a gyógypedagógus tartozik bele, hanem beletartozik az óvodapedagógus is, beletartozik a többségi pedagógus is, beletartozik egy pszichológus is, beletartozik a szülő is, illetve a gyerek is.
Érett erre magyartásom? Vagy itt még annyi munka van, hogy biztatnád esetleg a hallgatók szakmai... közül azokat, akik most pályát választanának, hogy induljanak el ebben az irányba?
A felkészültsége, ha csak az egyetemi képzésből indulok ki, a kutatási tevékenységekből, szakmódszertani lehetőségekből azt mondom, hogy minden lehetőség adott lenne. A gondolkodás módunk az, ami azt mondom, hogy egy elég erős gátlója ennek az egész folyamatnak.
Érdekes, hogy több beszélgetésemben is, amikor mások voltak a vendégem, előjött ez a fajta mentalitás, hogy fekete-fehér, mert te is mondtad, hogy nincs átmenet. Ez ami alapjaiban lebontandó Magyarországon.
Kellene, hogy legyen. Édesanyám kérdezte meg az első munkanapom után, hogy ők nem igazán értették a pályaválasztásomat sem még anno. Szerencsére mind a két szülőm rendkívül diplomatikusan csak annyit mondott, hogy legyen meg a te akaratod. Végigvittem, megcsináltam. Én tényleg át tudom magamról mondani, hogy nem szakmát választottam, hanem hivatást. Az első munkanapom után tudtam tényleg ugyanazt, amit mind a mai napig át tudok mondani, hogy azt a fogyatékos, mint jelzőt, azt hagyjuk el. Gyerek. Ugyanolyan szükségletei vannak, mint egy épp fejlődésmenetű gyereknek. Ugyanúgy arra van szüksége, hogy megdicsérjük, ugyanúgy arra van szüksége, hogyha látjuk rajta, hogy rossz napja van, megkérdezzük, hogy mit tehetünk, mi a baj, segíthetek-e. Egy jó időben elsütött poén ugyanúgy oldhatja a feszültségeit, a gátlásait, és a csillagokat le tudja hozni az embernek, hogyha tényleg úgy fordul hozzá. És tényleg ez a probléma, hogy csak azt az egy szót jegyzi meg mindenki, hogy fogyatékos.
Kiváltható ez mondjuk a speciális nevelés igényű
nem ugyanazt formulával? Akarja, nem ugyanazt akarja a kettő, tehát a sajátos nevelési igény az oktatási szükséglet. Az elsősorban az óvodai nevelés, illetve az iskolai oktatás körére vonatkozó. A fogyatékosság viszont ennél sokkal tágabb. Viszont ahogy mondtam is, tehát mind a mai napig nincsen egy olyan átfogó definíció, ami minden szempontból le tudná fogni ezt az egész témakört.
Huba, vannak nagyon jó megoldások, kezdeményezések, amik én úgy gondolom, hogy azért segítik a társadalmi integrációt. Nemrég hallottam egy beszélgetést egy vállalkozásról, úgy hívják, hogy Autistic Art. Én valószínűsítem, hogy te is hallottál már erről. Egy évtizede működik körülbelül, és autista gyerekek, főként gyerekek rajzait, grafikáit helyezik rá mindenféle eladható divatcikre, táskákra, meg sálakra, meg hasonlókra. És ez úgy tűnik, hogy egy rentábilis tevékenység. Nyilván volt, aki ezt felkarolta és mentorálja, egy ismert magyar üzletember. Valami hasonlót ismersz itt a megyében, vagy tudsz-e ilyesmiről?
A megyében nem, viszont Budapestről azért hoztam nagyon-nagyon kellemes emlékeket ilyenről, ugyanúgy autizmus. Ez a kockacsoki elnevezésű édességbolt, ez a kézműves csokoládébolt, ahol egy házas pár indította magát a kezdeményezést, és azóta például a megyében is nagyon sokszor volt rá példa, hogy csokoládé készítők szerveztek autizmussal élő gyerekeknek például csoportfoglalkozásokat. A kockacsoki igazából azért speciális, illetve az egyik személyes kedvencem. Egyrészt a gyógypedagógiai vonatkozás, tehát az összes ott dolgozó fiatal felnőtt, akik tényleg eszméletlen finom kézműves csokikat tudnak csinálni, ők mind autizmussal élnek. Tehát ez egy olyan védett munkahely, ahol képesek látható produktív munkát elvégezni, és annak van egy látható eredménye is, amiből később ugyanúgy, ahogy beszéltünk róla, dolgozik, pénze lesz, hozzásegíti saját magát ahhoz, hogy egy önálló életet tudjon élni.
És mások számára is egy érték, így ami van. Még nagyon fontos.
Így van. A másik ilyen az a Nem adom fel kávézó ugyanúgy Budapesten. Most így a beszélgetésből is azért le lehet vonni, hogy nagyon-nagyon főváros központúak az ilyen kezdeményezések, illetve az ilyen projektek. Szombathelyen is van, tehát a Pont Más például autizmussal élő gyerekeknek szervez különböző nyári táborokat, különböző programokat, és nagyon-nagyon szoros az együttműködése például az Aranyhíd Egymivel, amiből az iskolánk, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok, nagyon sokat profitál ebből a kapcsolatból, és nagyon remélem, hogy az alapítvány számára is egy nagyon értékes szakmai együttműködés az, amit az iskolánkkal folytat. Kevesebb, mint kellene, hogy legyen szerintem. Sokkal kevesebb, mint kell.
Ez is bizonyítja, hogy mennyit ennivaló van még, és az, hogy általánosságban talán elmondtad, hogy szakemberhiány is van ezen a területen.
Ha a számokat nézzük, nagyon nagy pályaelhagyásnak az aránya. Nagyon sokan vannak sajnos, akik a képzést sem fejezik be. Most ennek a társadalmi okait szerintem nem kell bemutatni, mert sajnos nem új keletűek. Mindenki azzal főz, amiában általában ezt szokták mondani.
Én zárásként összefoglalnám, hogy ez egy csodálatos hivatás. Rengeteg a tennivaló, nagyon sok falat kell még lebontani, és hogy egy igazi társadalmi integráció legyen rossz kifejezéssel, mint megtudtam, a fogyatékkal élők és az épp emberek között. Én gratulálok ahhoz, hogy ezt választottad. Én nagyon köszönöm, hogy eljött és elmondtad mindezeket. Szerintem ez még legalább két-három beszélgetés meg fog érni a későbbiekben. Esetleg a jövő évre. Mi lenne az, amit te így magadnak, mint gyógypedagógus tanár kívánnál, vagy az iskolának kívánnál, az intézménynek, ahol dolgozol? Mi segítene a leginkább titeket most a következő évben, vagy úgy általában?
Hát ez egy elég összetett kérdés, hogy mit kívánok önmagamnak. Igen, nyilván lennének olyan anyagi része is a dolognak, amik nyilván megkönnyítenék az ember munkáját, eszközigények és a többi, és a többi. Én igazából magamnak és a kollégáimnak is csak a régi megszokott hétköznapokat kívánom vissza, amikor bent és egy légtérben a gyerekekkel és szemtől szembe semmi mást, csak ennyit.
Érthető. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.